Köszönjük ezt a dalt is, meg Pászló Borci a bevezetőt. Hű, milyen jó csak így itt lenni. És Pásztor Kertész Győzőtől fogunk hallani. Kicsit hagy mutassam be, Dávid, ezt fentebb tudnád emelni? Csak hagy mutassam be őt nektek. Még nem volt itt nálunk a gyülekezetben, illetve talán valamikor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen, mikor még Pásztor Greg volt, vagy akár Pásztor Tom Leroux, és Pásztor Győző a Dunaújvárosi gyülekezetet vezeti. Itt van vele a felesége, Bogi. Bogi, felállnál csak azért, hogy Isten hozott. Nagy öröm, megtiszteltetés, hogy eljöttél, hogy el tudtál jönni. 5 gyerekük van. Oké. Okay. Tudom, hogy van hova kapaszkodnunk. Drága szegedi gyülekezet, jobb példaképre lenne szükségetek, mint én. De itt vannak férfiak és családok, akik túlszárnyalnak bennünket. A legidősebb 17 éves, és a legfiatalabb 9, hogyha jól emlékszem. 6! Oké, 6. Igen, 6 emlékszem. Igen, úgyhogy ez csodálatos. És Pásztor Győző tanított engem a bibliaiskolában, még a Gutenbergben, és téged is. És emlékszem, az óra, amit tanított, az Mózes 5 könyve volt, és az egyik kedvenc órán volt, én nagyon-nagyon szerettem, valahol ott ültem elől, hogy halljam a szavét, hogy csüngjek úgymond a szavain. Nagyon-nagyon csodálatos volt, ahogy Jézus Krisztus bemutatta Ábrahám, Izsák, Jákob, József életén keresztül, csak nagyon-nagyon-nagyon szolgált felénk, úgyhogy tudom, hogy Isten ezt fogja tenni ma is, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel őt.
Akkor sok szeretettel köszöntünk benneteket Dunaújvárostól. Egy autónyi ember jött el onnét, igen, kalandos körülmények között. Ugye még dél körül úgy volt, hogy nem tudunk elindulni. És a Szabolcs, akit már hallottatok itt a gyülekezetben, mert ott hátul fújta a kürtöt, a sofát. Ugye azt mondta, hogy egy nem létező autó műhelynek már nem létező szerelője megjavította az autót váratlanul. Ez tényleg egy kalandos dolog volt. Még én is lemondtam róla, hogy hogy lesz-e, hogy fogunk ide érni. És tényleg Isten csodát tett. Úgyhogy igazából én itt Szegeden tanultam 4 évig, meg itt voltam katona is egy ideig, meg laktunk is itt egy ideig, és itt van az én kedves barátom, a Zoli, aki most már majdnem 30 éve beszélt így az Úrról, Jézusról. Ugye belekeveredtünk itt egy ilyen házi közösségben, és az egyik ilyen házi csoport, az pont az ő lakásán volt. Nem ott indult, de később ott volt, emlékszem. Úgyhogy itt van, felállná egy picit, Zoli. Csak... és amit így a Pásztor Borci mondott arról, hogy igen, hogy nézni a hívőknek az arcát, amikor imádják az Urat, tulajdonképpen amikor én keresztények közé keveredtem, én is az arcukat figyeltem. És azt tudom mondani, hogy hívőként is, meg apukaként is csinálhatunk butasságokat a gyerekeink előtt is, meg látják a jó pillanatainkat, látják a rossz pillanatainkat, a világ is látja a jó, meg a rossz pillanatainkat is, a testvérek meg még jobban, de azok szeretnek bennünket, hogy láthatják. De hogy valaki egyszer azt mondta, hogy a lényeg az, hogy akkor lássanak téged, milyen vagy, amikor Jézusra nézel. Hogy milyen vagy akkor, amikor Jézusra nézel. A világot az önmagában nem hagyja meg, hogy a jó gyerekek vagyunk. A világ néha még azzal is elnéző, amikor egy keresztény bukdácsot. Tudom, mert tapasztaltuk. De igazából mit akar látni a világ, és meg mit akarunk látni egymásban? Milyen vagy akkor, testvérem, amikor fölnézel Jézusra? Mert amikor fölnézel Jézusra, ahogyan te nézel, a világ tényleg ebből olvas. az új testvérek ebből olvasnak. Milyen vagy, amikor oda nézel? Nekik nem azt kell megmutatni, hogy milyen jó keresztény vagy, hogy Pásztor Borci mondta. Milyen vagy, amikor Jézusra nézel? Mert ahogyan ránézel, abból megtudják, hogy ki a te megváltód. Ugye a gyerekeink is ilyenek, hogy bennünket néznek. Apa, utálni kell ezt a bácsit? Vagy tisztelni kell ezt a bácsit? Vagy nénit? Ugye erre néznek a gyerekeink, hogy mi hogy nézünk az emberekre? És akkor ők is úgy bánnak velük. De akár a gyerekeink, akár a világ igazából arra kíváncsi, milyen vagy, amikor Jézussal vagy együtt. Milyen vagy, amikor ő rá nézel. Mert nem ránk kíváncsi a világ, ő rá. És lehet valaki nagyon gyenge, nagyon erőtlen, lehet nagyon bukdácsoló, de amikor Jézusra néz, akkor a legnagyobb evangélista lehet. Lehet valakinek az élete nagyon összetört. Lehet valakinek az élet egy kudarc halmaz, de amikor Jézusra néz, akkor ő evangélista. És ezt akarja ma a világ látni bennünk. Milyenek vagyunk mi, amikor Jézusra nézünk? Milyenek vagyunk, amikor imádjuk őt? Mert amikor bennünket lát, akkor látja őt is. Halleluja! És ezért hát a Zsidók 10:35, tehát szeretném felolvasni, ezért hát őrizzétek meg ezt a bátorságot és hitet, mert nagy jutalom vár rátok. Legyetek türelmesek és kitartóak, mert miután mindent véghez vittetek, amit Isten akar, megkapjátok tőle, amit megígért. Ugye ezt a Károli úgy fordítja, hogy ne dobjátok el a bizalmatokat, aminek nagy jutalma van. Semmiképpen ne veszítsétek el ezt a bizalmat. Azt mondja, hogy őrizzétek meg mindvégig ezt a hitet, és ezt a bátorságot, a bátorságos hitet, a bátorságot, és azt a hitet, ami igazából egy kegyelmi ajándék. Amielőtt ide jöttünk volna, a testvérek láttak engem bukdácsolni, mert leöntöttem magam ugye teával valakinek itt a házában, szép látványok voltunk, úgyhogy mondom, most ha megaláztam magam, jöhet az Úr, felmagasztalhat bennünket, de pont erről volt szó, hogy a keresztény élet, az egész kereszténység, az nem más, mint ajándék. És minden, amit Isten vala elvégez az életünkben, az ajándék. Minden, amiről el tudod mondani, hogy igen, ebből kijöttem, ebből megszabadultam, abból meggyógyultam, az is megváltozott. Igazából semmit nem ér, ha ez nem ajándék. Isten mindent ajándékba ad nekünk. És a Róma 5:17 azt mondja, hogy királyként uralkodnak az életben azok, akik kegyelem, és a megigazultság, az igazság ajándékában részesedtek. Egyszer, lehet, hogy kicsikét csapongó leszek, nézzétek el nekem, úgyis kegyelmesek vagytok. Kegyelem gyülekezetben vagyunk, igaz, Pásztor Csabi? Jó van. És egyszer hallottam egy idős bácsiról egy történetet, és most előjött a szó a dohányzásról, úgy látszik ez a sláger téma. Nem tudom, van-e egy dohányos a gyülekezetben, ne tedd fel a kezed. De hogy volt egy bácsi, aki már 80 éves volt, képzeljétek el, és előtte nem sokkal tért meg az Úrhoz. És a pásztor elment hozzá, és meglátogatta. És így oda ment a bácsihoz, és így megsimogatta a bácsit, hogy Józsi bátyám, azt a ronda pipát nem kéne már letenni. És akkor mit mondott a Józsi bátyám? Azt, hogy hát édes fiam, 70 éve pipázok. Erre a kis időre én már nem hagyom abba. Na most, néhány nap múlva azt mondja Józsi bácsi a feleségének, hogy anyjuk, ennek a pásztornak aranykeze van. Ja, miért, apjukom? Hát amióta megsimogatta a buksimat, nem kívánom a pipát. És tudod, megértettem azt ebből, hogy minden, amit Istentől kapunk, amit Isten elvégez, az ajándék. Úgy értem, mivel tudott ez a Józsi bácsi dicsekedni? Leszoktam róla. Nem. Nem tudom, mi történt velem. Istennek az embere megsimogatott, és az ő kezében Jézus simogatott meg. És azóta nem kívánom. Valahogy Jézus egyszerűen kivette, kiszerette. És az egész kereszténységünk, az egész életünk tulajdonképpen nem más, mint az, hogy Istentől fogadunk el ajándékot, ajándékot, ajándékot. A János 4-ben azt mondja Istennek az igéje, a János 4. fejezetében, hogy az Úr Jézus találkozik a samáriai asszonnyal, a kútnál, ugye, milyen asszony, milyen ember, hát 5 férje volt neki, és, tudod, 5 férje, és most együtt él valakivel, hát aki a pasija, nem a férje, hát 5 férje volt, és akivel most éppen együtt él, az nem a férje. Na most egy, hát ezeket kerüld el messzire, tudod, de nem, Jézus nem került el. Pontosan oda ment ahhoz a kúthoz, neki találkozója van azzal az asszonnyal, és mi volt az első, amit tett az asszonnyal? Asszony, térj meg! Ezt mondta? Baj lett volna, ha ezt mondja. Az asszonynak nagy baj. Nem tudott volna megtérni. Térj meg! Hagyd ott azt a fickót. Szedd rendbe magad. Most azonnal. Leteszed a vödröt ide, most szépen visszamész, és mindent rendbe hozol. Dicsőség Istennek, nem ez volt az evangélium. Nem ez az evangélium. Hát ez nem kell megtérni, hogy ide figyelj, most szépen hátra arc, irány egy egyenes, tudod, katonák voltunk, ott a kiárat, futás, hozd rendbe gyorsan az életedet. Nem ez volt Jézusnak az üzenete, hanem mi volt? Asszony, ha kértél volna, én adtam volna. Ha kérsz tőlem, én adok neked. Mit? Ajándékot. Érted? Milyen ajándékot? Élő vizet. Élő vizet. Azt mondja, hogy asszony, neked azt gondolod, hogy az a bajod, hogy most akivel együtt élsz, az nem a férjed. Igen, az baj, de nem ez az igazi baj. Asszony, te szomjas vagy. Neked ajándékra van szükséged. Szükséged van egy ajándékra, amit fogadj el. Fogadd el azt, amit én ajándékba adok neked. És tudod, mit az asszony, amikor rádöbbent az ajándékra, hogy az ajándék, az a messiás, az a Krisztus maga, nem csak az, amit ő adni tud, hanem ő maga ez az ajándék. Ő maga ez az élő víz, ami kijön az ő szájából, az életnek a beszéd, az élő víz, ebből az asszonyból, akiről nem tudom, hogy hozta rendbe az életét. De még mielőtt bármit tett volna, csak hazament, és látták az emberek, hogy valami történt vele, és megtért az egész város. Úgy értem, érted? Lehet, hogyha nem ismernénk úgy Jézust, aki ő valójában, erre az asszonyra azt mondanánk, mit képzelsz te? Majd pont te fogsz evangelizálni, majd pont te fogsz szolgálni, alkalmatlan vagy, nézd magadra, hogy nézel ki, menjél haza, nézd meg, hogy kivel élsz együtt, és tudod, de ez az asszony mégis elfogadta az ajándékot, a megigazultság ajándékát, a hitnek az ajándékát, a kegyelem ajándékát, vette az élő vizet, és mindent átalakított benne ez az élő víz. Emlékszem, hogy egyszer jött egy pár a gyülekezetünkbe, csak hogy lássátok, hogy nem a levegőbe beszélek, és nekem úgy megtetszettek, olyan szimpatikusak voltak ez a házas pár, és amikor már megismerkedtem velük, rájöttem, hogy nem is házasok, csak úgy együtt vannak. Istenem, most mit csináljak? Uram, mit tegyek velük? És tényleg mondom, bántani nem akarom őket. Nem akarom egy rossz értelemben elnéző sem lenni. Istenem, mi lesz? Hát elkezd, mit csinál az ember? Elkezd imádkozni. Persze szeretni fogom őket. Persze imádkozni fogom értük. És emlékszem, hogy volt, amikor az alkalom végén imádkoztunk emberekért, és volt egy testvérnő mellettem, akiről tudtam, hogy van neki egy olyan ajándéka Istent, hogy meg tudja mondani, ki mibe van benne. Tényleg ránéz az ember, és elmondja, hogy ebből kell megtérned. És ez figyelj, Istentől van, tényleg működik, tényleg, pontos. Oda ment a hölgyhöz, na mondom, most megkapja a magáét. A hölgy imádkozott érte, kijött a fickó ragyogó arccal, meg az élettársa is, és azt mondja, hogy képzeljétek el, pásztor, meggyógyultam. Na, Istenem, ez hogy történhet? Hát bejön, nyilvánvalóan úgy él, hogy nem kéne, Isten meggyógyítja őt. A következő alkalma megint eljött, és na mondom, most lesz az ideje. Biztos most valahogy Isten rávilágít erre a dologra. És tudod, kijött a gyülekezetből, és azt mondja, pásztor, és világított az arca, ragyogott, rádöbbentem, hogy benne voltam okkult dolgokba, és most mindből kijöttem, és megszabadultam tőle. Hát na, uram, mikor lesz a lényeg? Hát uram, hát mindig valami kellemetlenségből meggyógyul, elmúlik egy-két problémája, uram, hogy mikor lesz? És tudod, De rádöbbentem, hogy Istenem, én ezt rád bízom. Rád bízom. Tudom, hogy felelős vagyok azért, hogy mi történik a gyülekezetben, van némi felelősségem, de Uram, ezt most tényleg rád bízom, nem tudom, mit tegyek. Az egy olyan jó állapot, amikor nem tudjuk, mit tegyünk. Hogy, Istenem, nem tudom. De minden esetre hálás voltam az Úrnak, hogy Uram, te tudod, hát egyszer te jónak láttad ezt az embert megáldani, megajándékozni, valamit nem érdemeltnek. Te tudod, Uram. És néhány héten belül azt mondta, hogy pásztor, beszélnünk kell, gyere el hozzánk. Ah, jó, elmentem hozzá. És tudod, azt mondta, hogy figyelj, pásztor, szerinted, amiben most mi benne vagyunk, az bűn? Ez magas labda. Ez magas labda. És tudod, döbbenetes volt, mert beszélgettünk egymással, és akkor azt mondtam nekik, hogy hát testvér, ha már itt tényleg rákérdeztél, valóban ez nem egészen korrekt dolog, nem így képzeli Isten az együttélést. És azt mondja, hogy akkor most tulajdonképpen hogyan tovább, mit tegyünk, mert valami bennem, valami nekem azt mondta, én nem beszéltem velük erről, de valami nekem azt mondja, hogy ez nem helyes. Meg közben már találkozott másokkal, akik szépen elmondták nekik, hogy tényleg nem helyes, de durván, tudod, durván. És a testvér jött hozzám, hogy most mi van, és tudod, ez a történet jutott eszembe, az asszonyakútnál. És azt mondtam, ha Jézusnak jó volt ez az egy mondat, akkor nekem is jó lesz. És azt mondtam ennek a testvérnek, meg a mellette ülő asszonynak, tudod mit? Jézus nem mondott mást, azt mondta, hogy fogadd el az élő vizet. Hát ha egyszer ez van megírva, hogy Jézus ilyen, akkor én ezt tudom neked mondani, fogadd el az élő vizet, és így áll. És utána szépen hazamentem. És mondom, én nem tudom, Uram, ez van leírva. Nem akarok Jézusnál okosabb lenni. Uram, ha te erre úgy válaszoltál, hogy felkínáltál egy ajándékot, ha te ezzel kegyelemmel válaszoltál, ha tényleg Istennek a válasz, ami bűneinkre az volt, hogy odaadta a fiát, János 3.16, erről szól az egész élet, ez az evangélium szíve. Vétkesek voltunk, bűnösök voltunk, elestünk, és nem tudtunk, sőt, nem is akartunk jót tenni. És erre Istennek a válasza az ajándékozás, a hit, a kegyelem ajándéka, hogy odaadja az ő fiát, hogy ad nekünk élő vizet naponta. Mi más mondhatnék ennek az embernek? És azt mondtam, figyelj, igyatok sokat ebből a vízből, gyertek a gyülekezetbe, és igyatok sokat. És tudod, néhány napon belül várt engem egy levél, pásztor, összeházasodtunk. Tudod, ittak eleget, elfogadták az ajándékot. És mennyire csodálatos dolog nem az, hogy lehet, hogy erőlködsz te is, meg én is, ismerjük az erőlködést. Ki az, aki még itt soha nem erőlködött? Ó, pásztor Borcért majd, mondjuk őről el is hiszem. Jó vicc volt. De hogy tudod, Isten pedig azt mondja, hogy az én válaszom a te küszködésed, hogy adok neked ajándékot. Ha kértél volna tőlem, mondja Jézus az asszonynak, én adtam volna neked élő vizet. Adtam volna neked élő vizet. És annyira jó, hogy nekünk nem kell okosabbnak lenni Jézusnál, igaz? Annyira jó, hogy úgy mehetünk Istenhez, hogy én tudom azt, hogy akármilyen nyomorult állapotban megyek oda hozzá, ez egy valamit vált ki ő belőle, hogy ad. Ugye Róma 8-ban azt mondja, hogy 8.32-ben, aki az ő fiát nem kímélte, hanem odaadta nekünk, hogy ne adna oda vele most mindent, vele együtt mindent nekünk. Úgy értem, hogy ő vele együtt, hogy ne adna oda mindent nekünk. És amikor gonoszak voltunk, Isten elküldte a fiát, odaadta értünk, amikor jöttünk Jézushoz, ebben az állapotban odaadta nekünk. És most, amikor elesel, mit gondolsz? Visszaveszi az ajándékot? Visszaveszi az ő fiát? Nem. Istennek a figyelmeztetése az lesz a számunkra. Figyelj, adtam neked egy ajándékot. Odaadtam neked a fiamat. És az én fiam még mindig a tiéd. Az én fiam még mindig a tiéd. Tudod, mi a kimenekedésnek az útja minden kísértésből, minden nehézségből, minden próbából, minden bukásból, minden kudarcból? A fiamat odaadtam neked, és az én fiam még mindig a tiéd. És soha, soha nem veszem vissza. Máté 28 végén azt mondja, mindvégig nálunk lesz, mindvégig velünk lesz. Kolossi 1.27 szerint mindvégig bennünk lesz, és aki a fiú, azé az élet. És Isten olyan ajándékozó, aki nem veszi vissza az első rossz pillanatban az ő fiát. Érted? Amikor felkelünk, és nem tűnünk nagyon szellemének, mikor belenézünk a tükörbe, úgy értem, hogy én nap mint nap találkozom azzal, hogy a termodinamika második fő tétele bizony igaz. Reggel, tudod, néha még délután is belenézek, és tudom, hogy ez a törvény bizony működik. És a tükörbe belenézek, és szépen nem a kiigazítás, hanem megigazítás szolgáltat elvégzem magamon. És milyen dicsőséges dolog, nem, hogy az Úr is ezt teszi. Tudod, egyszer valaki nekem mutatott egy példát a gyülekezetben, hogy azt hiszem, félre gomboltam a kabátomat. De velem ez ilyen előfordul. Most például be se gomboltam, nehogy eltévesszem. De hogy valamit elrontottam magamon, odajött a testvér, és megigazított, hogy közben mondta, hogy mennyire szeret, meg tisztel, tudod így. És akkor utána mondta, hogy látod, ez a megigazítás szolgálata. És mi sokszor hívőként a kiigazítást csináljuk. Hogy nézel ki, Pásztor Borci? Azonnal szed rendbe magad. Ez a kiigazítás szolgálata. És mi a megigazítás? Pásztor Borci, nagyon szeretünk téged, tudod? És megigazítjuk őt. Dicsőség Istennek, hogy ezt teszi velünk. A megigazítás szolgálatát végzi el bennünk. És mindig, ő mindig az ajándékra mutat. Ő mindig az ajándékra mutat. És az ő ajándéka az ő fia, Jézus Krisztus. És tényleg bármilyen nehéz helyzetben vagy, csak az első kérdés, atyám, még mindig megvan a fiú? És még mindig megvan. Még mindig megvan. Megkaptam az ajándékot. És azt mondja az igen, ne dobd el ezt a bizalmat. Ez, amikor ott van a fiú az életedben, nagyon bátorrá tesz téged. Szóval ne dobd el ezt a bizalmat, mert ennek nagy jutalma van. Ennek a fajta bizalomnak, annak, hogy elfogadom Istennek ezt a kegyelmét, ezt a gondoskodását, hatalmas jutalma van. Nem dicsőséges dolog, hogy Isten azért fog téged megjutalmazni, ott a bémaszéknél, hogy elfogadtad a kegyelmet. Úgy értem, semmit nem tudok felmutatni, elfogadtam Isten ajándékát, és az ajándék elfogadásáért még jutalmat is kapok. Hát ezt te minek nevezed, testvérem? Ez micsoda? Elfogadom az ajándékot, az ajándék átalakít. Az ajándék olyanná tesz 2 Korintus 3.18 szerint, mint Jézus. Hogy tényleg olyanok leszünk, mint ő, egyre jobban. És miközben elfogadjuk az ajándékot, várjuk a jutalmat. Tehát ezt próbáljuk megtenni a gyerekünkkel, hogy kisfiam, elfogadsz egy ajándékot, jutalmat kapsz tőlem. De hát Isten nem ezt teszi velünk. És tudod, amikor így nézem a kereszténységet, azt mondom, ez nem is olyan nehéz. Hát itt tényleg még a bolond se téved el, hogy mondja az ige. Ha van esélyünk, tudod? Hú, tényleg van esélyünk. És van egy csodálatos példa az igében. Itt a Pásztor Csabi fölingerelt, hogy beszéljek Józsefről. Na nem, készültem is Józsefről, de ne higgyetek meg, nem fogom az egészet elmondani, mert annyi időnk nincsen, meg irgalmas az Úr, tényleg. Ha már sokat beszélünk, az már nem ajándék. Szóval, ismeritek a Józsefnek a történetét. Amikor József találkozik a testvéreivel, és beszél erről a bizalomról, és beszél egy nagyon érdekes alapelvről, ami működik mindannyiunknak az életében. A Mózes első könyve azt mondja, hogy 45-ös fejezet, és első verstől olvasok néhány verset, ekkor József már nem tudta tovább tűtözheti magát, a körülötte álló egyiptomiak miatt nem akarta kimutatni érzéseit, ezért fölkiáltott. Egyiptomiak kifelé a teremből. Amikor magukra maradtak, megismertette magát testvéreivel. Én vagyok József, él-e még az édesapánk? Kérdezte sírva. Olyan hangosan sírt, hogy az egyiptomiak is meghalották, és még a fáraó udvarában is eljutott a híre, de a testvérek annyira megrémültek tőle, hogy szólni sem tudtak. Lépetek közelebb, kérlek, mondta József. Akkor egy kicsit közelebb léptek. Valóban én vagyok az a József, a testvéretek, akik eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkodjatok ezen, és ne vádoljátok magatokat. Azt mondja, ne vádoljátok magatokat. Hú, ne bánkodjatok, ne szomorkodjatok. Nagy butaságot csináltatok, de ne bánkodjatok. de vigasztaló. Ezt ne bánkodjatok most. Hogy eladtatok rabszolgának, és ide kerültem. Valójában Isten volt az, aki előttetek ide küldött. A megmentésetek végett. Már 2 éve tart az éhínség ideje, de még hátra van. 5 további szűk esztendő, mikor se vetés, se maratás nem lesz a földön. Isten engem ezért küldött ide előttetek, hogy mint titeket, mint utódaitokat megmentse, és életbe tartson benneteket. Nagy szabadítással. Nem ti küldtetek engem ide, hanem Isten. Ő tett engem a fáraó tanácsadójává, a fáraó udvarának urává, és az egész nép kormányzójává. Azt mondja, hogy nem ti voltatok azok, hanem az Isten. Ne bánkodjatok, hogy butaságot tettetek, elkövettétek. Igen, az én ellenségemnek volt egy terve. Volt egy terve. És József testvérei kiszolgálták az ellenség tervét. De azt mondta József, de valójában Isten felülírta az ellenség programját. Akik otthonosak vagytok a számítógépben, tudjátok, mi az a felülírás. Egyszer megkérdeztem egy tesótól, hogy nehogy butaságot mondjak, és elmondta, hogy igen, felül lehet írni egy programot egy másik programmal, és ami programot te felülírtál, az a program fut még tovább, de minden a felülírást szolgálja. Kicsit bonyolult, igaz, de elmondom lassabban. Tehát fut egy program, és te felülírod azt a programot, és valójában beindult a másik program, és a felülírásnak a programja, és a felülírás programját szolgálja a régi program is. Azt mondja, hogy igen, az ellenség gonoszt gondolt tenni. De Isten egy másik programot indított, mondja József, amivel felülírta a gonosznak a programját, és minden, ami ott történt, az az Isten programját kezdte el elősegíteni. Ugye József, mint a féle kis hebrencskölyök, kap egy kijelentést az Úrtól, többet is, álmokat lát, de nagy valaki leszek, ezt elmondja a testvéreinek, ő volt az első kis Mossad ügynök, ugye, besugja a tesókat a papánál, ugye, 3x3 Mossad ügynök, minden, és közben idegeli a tesókat, hogy mindenki meg fog előttem hajolni. Majd meglátjátok, Isten adott nekem álmot, olyan hatalmassá fog engem tenni. A gyerekek, ugye a testvérek, azok utálják. Ez a spion, a papa kedvence, a besúgó. Csináljunk már vele valamit, tegyük el láb alól, adjuk el, mert még akkor pénz is lesz. Ugye, hát kicsit sémiták voltak. Abból nagyobb a haszon, ha eladjuk, tudod? És mi történt? Hogy eladják Józsefet, aki tudja jól, hogy van Istennek egy terve az ő életében. És van Istennek egy terve. És akkor mi a tervnek a része? Eladják a testvérek, elárulják őt. Alig tud megmenekülni a halálból, és rabszolga lesz Egyiptom földjén. És úgy értem, hogy aki akkor rabszolga volt, annak az élete sokkal kilátástalanabb volt, mint a mai ember élete. Érted? Semmi remény. De azt mondja az ige, hogy de az Úr Józseffel volt. És József egyszerűen csak nem dobta el a bizalmát. Egyszerűen nem dobta el a bizalmát. És mi történt? Az ellenség még nem tudta, de a másik program is folyt. A másik program is. Istennek a programja. Istennek a terve József életében. És amikor József nem dobta el a bizalmát, mert az Úr Józseffel volt, ugye akkor a Potifár szépen fölemeli őt. Úgy tűnik, hogy minden rendben lesz. Jön a következő próba. A Potifárnak megtetszik József. És az asszony mindent elront. Mindent elszúr. Úgy értem, hogy ez a szerencsétlen József hirtelen, ő, aki egy istenfélő izraelita volt, hirtelen azt mondják, hogy figyeljétek, ha látjátok azt a szatírt ott, elvesztette a jó hírnevét, börtönbe kerül, és reménye nincs, hogy kiszabadul, érted? És József nem ilyen dolgokat éneket a börtönben, hogy a börtön ablakába soha nem süt be a nap, tudod? József, egyszer azt mondja az Isten, 1 Mózes 39.2-ben, de az Úr Józseffel volt. Az Úr nem hagyta előtt. És József egyszerűen csak azt mondta, nem értem mi ez. És figyelj, én elhiszem azt, hogy voltak depressziós időszakai. Én biztos, hogy voltak. Ha olyan ember volt, mint én, akkor tuti, hogy voltak neki. Meg lehet, hogy azt mondta, hogy most már feladom az egészet. De valami mégis ott volt. Az Istennek a kegyelme, ami létrehozta Józsefben azt, hogy továbbra is nem dobta el a bizalmát. Azt nem tudom, miért vagyok itt, de egyet tudok, hogy Isten szemében most is kedves vagyok. És Isten felvitte a dolgát még a börtönben is. És mi történt a kulisszák mögött? Úgy értem, az ellenség azt mondta, hogy na most elkaptam. Tönkretettem egy életre a hírnevét. Tudod, azért a hírnév akkor is számított. Csak ha ezt a nevet kiejtik a szájukon, hogy József, hát utálattal ejti ki mindenki. A gyerekeit ezzel fogják riaszgatni az anyukák, a lányaikat. Vigyázz, mert elvisz József. És a többi, és a többi. És börtönben van. És a barátok, akiken segített, mind megfeledkeznek róla. Mennyi árulást élt át József, mennyi hűtlenséget, mennyi reménytelenséget. Erről most nem beszélünk, de azért belegondolsz, hogy miken ment József élete keresztül. És én nem tudom, én szerintem József nem látta, hogy mi készül, de egyet tudott, hogy van egy elhívása Istennek, van ígérete Istennek, Isten szólt hozzám, és én ez az Istenhez ragaszkodom, ez az Isten szeret engem, és ez az Isten szerethető, és ennek az Istennek van egy terve az én életemben. És ott van a József a börtönben, és semmit nem lát ebből, de a színfalak mögött Isten dolgozik, és a munkájában felhasználja az ellenségnek a programját is. És tudod, az ellenség pedig el tudom képzelni, hogy amikor József tényleg megmenti az ő családját, megmenti Egyiptomot, megmenti az egész világot, és valóban meghajolnak előtte a testvérei, ahogy az álomban volt, és akkor bemutatkozik, én vagyok József. A testvérek sírtak, de én nagyon szerettem volna látni ilyenkor az ellenségünket, az ördögöt. Hogy vajon ő milyen arcot vágott. El tudod képzelni, hogy az ellenség, aki azt mondja János 8, embergyilkos, tolvaj és rabló, és van egy terve a pásztor Csaba számára, hogyan teszi őt tönkre, hogyan öli meg, és rabolja ki, és fosztja ki mindenéből. És van egy terve az ő számára, hogy hogyan buktatja őt el, és mindent megtesz, és lehet, hogy néha pásztor Csaba még enged is neki. Ne. Érted? Lehet, hogy néha még kétségbe esik, de erről nem beszélünk. És közben a pásztor Csaba azt mondja, de hát álljon meg a menet. Isten szeret engem. Jézus szeret engem. Kaptam egy ajándékot Istentől. Ha a Szamária azt, hogy ihatott az élő vízből, Uram, van a számomra is élő víz. Ha Józsefnek oda lett a jó hírneve, de ivott abból az élő vízből, és az Úr vele volt, Uram, velem is velem vagy. És tudod mit? Van egy másik programja Istennek. Van egy másik programja Istennek, ami tele van jó dolgokkal, jó ígéretekkel, így, hogy kívánatos véget ad neki, és tényleg boldog életet, mert a hívő élet még mindig egy boldog élet. És ezt Isten adja neki. És amikor ott van az áttörésnek a pillanatában, akkor az ellenség is látja, és ő is látja, te jó ég, minden, amit az ellenség tett az életemben, az összes zűrzavar, az összes zavarodás, az összes szenvedés, minden, amit okozott nekem, tulajdonképpen elősegítette Istennek a tervét. És ezért mondja a 112. Zsoltárban, hogy a gonosz a fogait csikorgatja. És tudod, nekünk kell, hogy egy olyan életünk legyen. Ezt pásztor Selen mondta. Nem baj, ha az ördög hozzád nyúl, az a lényeg, hogy bánja meg. Hogy hozzád mert nyúlni. Hogy mert tervezni. És mindezt, hogy a kegyelem és igazság ajándékának a bőségében részesülök, elfogadom a kegyelmét Istennek, és egyszerűen csak belevetem a bizalmamat, tudod, mint ahogy János belevetette magát Jézus Krisztusnak az ölébe, és csak ennyit teszek, és azt mondom, nem tudom, hogyan lesz, én csak bízom benned, Uram, És egyet tudok, hogy az ellenségnek lesz egy rossz napja, amikor rádöbben arra, hogy minden, amit tett az életemben, az felül lett írva, és Isten programjának a megvalósulását szolgálta. Mert Istennek a terve nagyobb. Mert Isten még mindig nagyobb. Mert Jézus Krisztus még mindig nagyobb. Még mindig nagyobb, aki bennünk van, mint aki a világban van. Az ő tervei még mindig csodálatosabbak. És azt mondja az Isten igéje itt a Zsidó 10.35-ben, ha nem dobjuk el ezt a bizalmunkat, ezt a bátorságos bizalmat, akkor a maga idejében aratunk, és megkapjuk az életünkben ezt a jutalmat. És ez néha nem könnyű. Hát mondd azt, hogy mindig könnyű. Nem mindig könnyű. Ne hazudjunk, testvérek, egymásnak, hogy a kereszténység, azt tudod, az egy rózsaágy. Hát ha a rózsaágy, akkor sok benne a tövés is. De hogy... Meg tudod, ilyen lila kötfoltok, hát ez nem ez a kereszténység. A kereszténységnek a része az, hogy szenvedsz időnként. A kereszténységnek a része az, hogy időnként nem értem a dolgokat. De nagyon is normális dolog az, hogy van ebben öröm, méghozzá nem kevés öröm. Ott van benne Istennek egy csodálatos jelenléte, benne van Isten kegyelme, benne van Istennek a szeretete. Az, hogy ajándékot fogadok el Istentől, és ez az ajándék, miközben elfogadom, helyre állítja az életemet. És tudod, úgy jársz, kelsz, mint egy király. Hát a Róma 5.17 ezt mondja. Úgy jársz, kelsz, mint egy király. Mert hogy azért úgy, hát nem azok vagyunk. Nem én mondom, Isten mondja. Elfogadjuk azt, amit Isten kijelent rólunk. És tudod, nem számít semmi. Nem csak az nem számít, hogy min mész keresztül. Az sem számít, hogy mit van, vagy mit nincs, vagy ki nem vagy. Nem számítanak a korlátok sem. Ha ott van ez a bizalom, akkor még az ostobaságaink, úgy értem, nem csak az ellenség, az ördög, az én ostobaságaim is Isten tervének a megvalósulását fogják szolgálni, és nagyobb lesz Istennek a dicsősége. Azt mondja a példabeszédek könyvében az ige, most nem tudom pontosan, a 12. fejezetben van, hogy mikor jó szándékkal van Isten valakinek az útjaihoz, még az ellenségeit is jó akaróivá teszi. Ez nekem nagyon tetszik. Úgyhogy nézd úgy az ellenségeidre, mint a jövendő jó akaróidra, akik valami jót fognak az életedben tenni és munkálni. Még az ellenségből is jó akaró lesz. Én emlékszem, hogy... Ezt már a dunai versek ismerik, azt a torítők majd most befolyják a fülüket, vagy elnézik nekem, hogy újra elmondom. Amikor elkezdtük a Káriszt, ez itt a reklámhelye, nagyon jó iskola Kárisz, igaz, nagyon jó, örömhír. De amikor elkezdtük a Káriszt, akkor egy olyan helyen kezdtük el, a Budakeszi úton, egy olyan épületbe, ami ennek a Weiss Manfred sofőrinek volt a szolgálati lakása. De igen... Nekem, ugye én töritanár vagyok, tehát nekem egy kicsit szakmai jártam, minek utána nézek. És az egy nevezetes hely volt. Nem csak azért, mert ott volt a sofőr, hanem azért, mert az egész épület komplexus, az valamikor gyerekmentő célt szolgált. Hogy Istennek volt egy embere, akit elhívott Magyarországon, azt Téló Gábornak hívták, és ahol az iskolánk indult, abban az épület komplexusban nagyon sok zsidó gyermeket rejtett el a nácik előtt. Egyébként vagy 1000 gyermeknek az életét megmentette ez az ember. De miért mondom ezt el? Nem csak azért, mert örültem, hogy láthattam azt a helyet, ahol ez a dolog történt, hanem ez egy különleges ember volt. Egy valamit nélkülözött egész életében, nem volt szervezőkészséges gyakorlati érzéke. Olyan jó, igaz? És amikor oda ment a püspökéhez, és azt mondta, hogy az én szívemben az van, hogy gyermekeket szeretnék menteni, a püspök majdnem körbenevette 2-szer vagy 6-szor, azt mondja, ne csináld már, te semmihez nem értesz, te alkalmatlan vagy. Erre teljesen semmi gyakorlati érzéked nincs. És ez így van. És tényleg nem volt az. De volt egy szíve Isten felé, és volt egy szíve a gyerekek felé, és azt mondta, hogy Istenem, igaza van a püspöktek, teljesen igaza van, de itt vagyok, ha használni akarsz engem, akkor használj. És Istennek a válasza erre az volt, hogy igen, nem számít az, semmi érzéke nem volt. És majd, amit most elmondom, fogod látni, hogy tényleg nem volt. Képzeljétek el, hogy először a belvárosban mentett meg egy csomó gyereket, hogy csinálta, nem tudom, de... Elrejtett egy csomó gyereket egy ilyen belvárosi lakásba, ott a 7. kerületbe, de szóltak neki, hogy jönnek az oroszok. Tehát át kell húzódni Budára, mert hamarosan itt lesz a front. És átmentett egy csomó gyerekszállítmányt Budára, ezekbe a villágba, a budai hegyekbe, és amikor este leültek a vacsorához, észrevették azt, egy csapat gyerek ott maradt a frontvonalban. Ott felejtettük őket. Ugye a jó szervezőkészség. Most kamatoztatta magát. Egy csapat gyerek ott van, és most nem tudjuk, vagy az oroszok ölik meg őket, az eltévedt golyók, vagy a nácik fedezik fel őket, és akkor is meghalnak. És mit tehet ilyenkor egy ember? Miután megtépte a haját, én el tudom képzelni, tudod, mert emberből volt ő is, és én biztos vagyok benne, hogy összetört az ő szíve, és azt mondja, igen, Istenem, megmondtad. Megmondta a püspök is, nincs gyakorlati érzékem, igaza van. De nem ez történt, és nem ér itt véget a történet. De Istenem, én benned bízom. És tényleg imádkoztak. Úgy értem, igazán imádkoztak. Olyan mélyről jövően imádkozott, ahogy talán soha egész életében nem. És tudod, Istenem, nem tudom, hogy lesz ez. Hogy mi lesz ebből? Elrontottam, és tényleg elrontottam. És tudtam, hogy képes vagyok elrontani. De tudod, Istennek is volt egy programja, egy terve. És ahogy ott áll, vagy ül, én nem tudom, de imádkozik, egyszer csak szólnak a nővérek, hogy na, ezt nem hisszük el. Tiszteletes úr, ezt nem hisszük el. Ez lehetetlen. Nézzen már ki. És kopognak az ajtón, kinyílik az ajtó, és azt mondja tiszteletes, ez tényleg nem lehet igaz. Mi történt? Egy csapat SS katona, nyakukon a zsidó gyerekek, a nyakukban, meg a kezükben, és egy SS őrnagy is, a nyakában lóg egy kis zsidó gyerek, ilyen kis kampósorú, tehát le se lehet tagadni, hogy az. És azt mondja, tiszteletes úr, ezt a csapat gyereket ott tetszett hagyni véletlenül a frontvonalba. Ezek ott meghalhatnak ám, tisztelet, ez nem szép dolog. És akkor a testvérünk pedig azon gondolkozott, tényleg ezt így le is írja a könyvében, azon gondolkoztam, tudják ezek, hogy kit hoztak? Tisztában vannak azzal, hogy milyen gyerekek lógnak a nyakukon meg a kezükben? Hogy milyen gyerekek hancúroznak közöttük, körülöttük? Egy csapat SS katona, nem egyszerűen náci katona, SS-ek között. Nem kérdezte meg, hál' Istennek. Ennyi érzéke volt, hogy nem kérdezzük meg. Tudod, azt mondták, hogy tessék máskor jobban vigyázni a gyerekekre. Lerakták, és aztán hátra az mentek vissza. Tudod, amikor tényleg Istennek ott van a jó szándéka, valakinek az életén, valakinek az útjain, még az ellenségből is jó akarót tud tenni, és még az ellenségeinket is arra használja, hogy Istennek a tervei megvalósuljanak, és az ellenséget arra használja, hogy Istennek nagyobb dicsősége lesz. Úgy értem, mit tudsz ilyenkor mondani, mikor csinálsz egy butaságot, és Isten mindent jól tesz utána? Mit tudsz elmondani? Tudod, én is megtettem a magam részét. Tudod, együttműködtem Istennel. Én megtettem a magamét. Megtettem, ami lehetséges. Ő megtette a lehetetlen. Gyakran hallom ezt így, hogy bátorítanak bennünket keresztények, tedd meg, ami lehetséges. Ő meg megteszi a lehetetlent. De testvérek, néha, amit mi tenni tudunk, az micsoda. Maradjatok veszteg, az Úr harcol, értetek. Az a helyzet, hogy néha tényleg csak ott vagyunk. Nem, most őszintén, néha csak ott vagyunk. És akkor, drága testvér, átmegy egy ilyen eseményen, egy ilyen kísértésen, győzelmen. És tudod, semmit nem tud felmutatni. És utána vannak, akik írnak ilyenkor egy könyvet. A siker felé való lépés 35 pontja, és egyéb. Hogyan lesz egy keresztény sikeres 12 pontban, stb. Hogyan nyerd meg Istennek a kegyelmét és áldását, mit kell tenned ezért? És valójában, hát hazudunk testvérek, nem mondunk igazat, mit tettünk ezért? Buktunk, elestünk, hitetlenkedtünk, de ő hű maradt, valójában tévedtünk sokat, és rádöbbentünk arra, hogy Istenem, nekem kegyelemre van szükségem. Nekem az ajándékra van szükségem. Mint a szamária asszonynak, adnál nekem élő vizet? Adnál nekem a élő vizet, mint a Róma 5.17-ben Pál apostol. Istenem, nekem adnád azt, amit nem érdemlek meg? Odaadnád nekem azt, amit nem érdemlek meg? Mert azt, amit megérdemlek, azt te már elhordoztad. Nekem adnád azt, amit nem érdemlek meg? És Mindjárt befejezem. Tudjátok, nem tehetem meg, hogy nem mondjam el, és akkor is, hogyha már hallottatok ezt tőlem, nekem van egy nagyon kedvenc történetem. Két egyház történeti alak, tudod ez. És az egyiket úgy hívták, hogy Pelagius. És a másiknak a nevét majd később mondom meg. A másik az... De a Pelagius az valaki volt. Ez a Pelagius, ez egész életében arra törekedett, hogy Pásztor Borci mondta, jó keresztény akart lenni. És sikerült is neki. Érted? Növekedett az engedelmességben. Egymás után hagyta ott a bűnös dolgokat, és tudod, egyszerűen csak egy jó példa volt a szentek előtt, és ő tényleg elmondotta, nagyon igyekeztem, mindent megtettem, és minden nap azt mondta, mit nem adtam még oda az Úrnak, és azt is odaadom. Melyik az a bűn, amit még le kell tennem? Leteszem? Ó, Uram, mondd meg nekem, mi az én bűnöm, vágd az arcomba, megteszem. Tudod, most kicsit kiszíneztem, de ilyen fajta keresztény. Ugye, milyen jó példa. Bár ilyenek lehetnénk mi is. És tudod, volt egy másik ember, aki még nem is volt igazán keresztény. De igazából valaki azt mondta róla, hogy a harmadik század playboya. Egy ember, aki annyira vigyáztak a férjek, mert férfiról van szó, hogy azt mondták a feleségének, hogy asszonyok, azt az utcát kerüljétek, mert az a playboy ott lakik. És ha átmentek azon az utcán, akkor utána nem is meleg benneteket. Tudod, és ezt a playboyt Augustinusnak hívták. És ez tényleg megtörtént vele. És tudod, itt van egy nagyon jó ember, a Pelagius, aki annyira igyekszik, annyira akar, és a végén tévelygő lesz. A végén eretnekségekbe esik bele. És itt van ez a másik, az Augustinus, aki tulajdonképpen egy playboy. Olvastam a vallomásait. Tudod, kívülről azt látszott, hogy hát ez az ember, ez egy szemét. Ez az ember, hát ez egy playboy. Ez az ember, ez nem bír magával. De nem látta senki azt a belső harcot, ami benne volt. Nem látták az emberek azt a belső harcot, ami benne volt, azt a fájdalmat, ami ebben az emberben ott volt, és azt a vágyat, hogy ránézett ezekre a szentekre, és azt mondta, én nem tudok olyan lenni, mint ezek. Ismerős ez valahol? Ránézünk a szentekre, és soha nem leszek ilyen, mint ők. De tudod, volt egy kiáltás az ő szívében, hogy én egy olyan Istent akarok. Egy olyan Istent, aki tud egy ilyen embert szeretni, mint amilyen én vagyok. És nem tudok megszabadulni. Nem tudok mássá lenni. Nem tudom levedleni a bőrömet, de szeretném, ha ez az Isten szeretne engem, és elfogadna engem. Szeretném ezt az Istent megtapasztalni, átélni, mert szomjazok az ő szeretetére. Ezt a vágyat nem látták azok, akik azt mondták, hogy hú, kerüld el messze ezt az embert, ez egy rossz keresztény, ez egy félig megtért, ez egy bukdácsoló, ez egy bukott ember, ez az egyháznak a szégyene, érted? És közben ott van benne a vágy, hogy Istenem, ha így szeretnél engem. És tudod, senki nem látta az ő szívét, de egy valaki látta, Jézus Krisztus látta az ő szívét. Látta az ő szívét. Látta, hogy ez az ember szomjazik Isten elfogadására, hogy ez az ember szomjazik Isten szeretetére, hogy igen, ez az ember szeretne megváltozni, de nem tud. És akkor valami csoda dolog történik ezzel az Augustinusszal, és Szent Ágoston lesz belőle. És mi ez a csoda? Az, hogy amikor tényleg teljesen kétségbe esett, hogy végem van, hát ezt így nem lehet, de ott van a szívében a vágy, Isten szeress engem. Ugye akkor ismerjük néhányan a történetet, hall egy kis gyerekdalt a szomszédban, hogy tolle lege, vedd fel, olvasd, és azt mondja, lehet, hogy ez nekem szól. Lehet, hogy fel kell vennem és olvasnom kellene. Mit kéne olvasnom? Lehet, hogy a Bibliát kéne olvasnom? És egy olyan dolog történik vele, amit nagyon sokáig én nem értettem meg, hogy mi ez. De most se értem, de el tudom magyarázni. De úgy értem, hogy most se értem igazán. De nem tudom úgy világosan, de ha már átélted ezt, akkor tudod, hogy miről van szó, hogy beleolvas az igébe, azt hiszem a Róma 13-ban, és az csak egy vers volt, hogy többé ne járjunk dobzódásokban, hanem öltözzük fel a Krisztust. És nabum neki, hányszor olvashatta már ezt. De akkor csoda történik ezzel az emberrel, akkor Istennek a kegyelme kicsap az igéből, megragadja az ő szívét, és szenté teszi, akkor Isten szerelme elárasztja őt, és ezt leírja, hogy megtörtént, és onnantól kezdve lehet, hogy még voltak bukdácsolásai, de ebből az emberből Istennek a szerelmese lesz. Nem egy tévelygő, biztos voltak tévedései, de mégsem egy tévelygő, Istennek a szerelmese lesz. És minden jóra fordul az addigi életében. És az ördög el akarta veszélyteni őt bűnökkel, mindenfélével, és Isten mindezt felhasználta a maga dicsőségére. És tudod, lehet vitatkozni róla, de akkor is azt mondom, nem akárki az Isten királyságában ez az ember. Isten megtette, megajándékozta őt. És Ézsaiás 55-ben, 11. fejezetében azt mondja az Isten igéje, és rájöttem, ez a csoda történt meg ezzel az emberrel, és ez a csoda történik meg velünk valahányszor, ez az élő Krisztus megitat bennünket. Ez, hogy így lesz az én beszédem, amely kimegy, megcselekszi azt, amiért elküldtem, és jó szerencsés lesz ott, ahova elküldtem. Tudod, amikor ezt megértettem, így kigyulladt a piros láb, nem a piros láb, a fehér lámpa az agyamban, hogy Istenem, erről van szó. Nem én cselekszem, nem én teszem a kereszténységet, hanem a te beszédet teszi meg. Istenem, mindent a te igét teszi meg. És az ige pedig Krisztus. Mindent a te igét tesz meg. Úgy értem, az ige belépett az ő szívébe. És az ige a szentségről szólt, és elvégezte ebbe az Augustinusban, hogy Szent Ágoston lett, abban a minutumban. És tudod, ha egyszer az ige cselekszik, és itt tényleg ez van leírva, az ige cselekszik, nem én, az ige, a bennünk élő ige, a bennünk élő Krisztus, erről szól Galácia 2:20, élek többé nem én, él bennem a Krisztus, ő él bennünk, ő szeret bennünk, ő az, aki uralomra jut bennünk, az ő beszéde végzi el, hogy megtörténnek olyan dolgok, amiket nem tudnánk egyébként megtenni. Hú. Hát ez aztán tényleg Istennek a szenvedélyes szerelmesévé tesz bennünket. És valóban az történik, hogy nem dobjuk el a bizalmunkat, mert tényleg nagy jutalma van. Elfogadom az ajándékot, és mivel elfogadtam, Isten még meg is jutalmaz. És minden programja az ellenségnek tulajdonképpen nem egyszerűen tönkre megy, hanem Isten programját szolgálja a mi életünkben. Hát lehet minket akkor kirabolni. Hát lehet egy hívőt akkor valóban legyőzni, akiért maga Isten harcol és mindent felhasznál. Hát akkor ez nem mese, amit a keresztények kitalálnak önhipnózisként. Vald meg, győztes vagy, győztes vagy, győztes vagy, győztes vagy, győztes vagy. Ez nem önhipnózis. De jó, ez tényleg igaz. Tényleg Isten az, akinek mondja magát. Tényleg, akkor ahogy az ige mondja, hála az Istennek az ő kibeszélhetetlen ajándékáért. Ez annyira egyszerű, mert ha ott vagy pásztorként, mint a pásztor Csaba, vagy a pásztor Borci, csak egyszerűen fogod, és a gyülekezetet bátorítod, hogy fogadd már ezt az ajándékot. Igyál kis élő vizet. Fogadd el Istennek a szavát. Csak gyönyörködjél a fiúban. Gyönyörködjél a fiúban. Gyönyörködjél az Úrban. Zsoltárok 34, és megadja szíved kéréseit. 37, bocsánat. Gyönyörködjél a fiúban. És tudod, a pásztor Bryant szokták néha megkérdezni, hogy pásztor, mondd már meg nekem, mikor fogok végre megváltozni. És a pásztor azt szokta ilyenkor mondani, hogy a kérdés nem az, mikor fogsz te megváltozni, a kérdés az, mikor fogod végre elfogadni Isten kegyelmét. Igaz? Mikor fogod elfogadni ezt a hatalmas kegyelmet? Mert ha te kértél volna, ő adott volna. És ha te most kérsz, ő most ad. És lehet, hogy van egy programja az ellenségnek, és lehet, hogy úgy jöttél be ide, hogy kétségbe voltál esve, vagy éppen fájdalmaid voltak, vagy össze voltál zavarodva. Én is vagyok így, ma is voltam így. De tudod, olyan dicsőséges dolog, hogy Istennek van egy programja, és ő erősebb. És amikor azt mondom, hogy én úgy döntök, hogy bízom benned, Uram, csak egyszerűen bízom benned. Csak megnyugszom benned. Csak egyszerűen elfogadom. Hagyom magam eltalálni. Nem állok félre. Nem izgek, nem mozgok, leállok, leülök, könnyű eltalálni. Találjon el újra a szerelmed. Azt mondja Isten, akkor megtaláltalak. És nem elég, hogy megajándékoztalak. És nem elég, hogy átformáltalak én az én fiam képére. A végén még jutalmat is fogsz kapni, amit nem vesznek el tőled. A hívő életemben volt olyan időszak, amikor féltem az Úr visszajövetelétől. Úgy értem, ha valaki azt mondta nekem, vigyázz, jön vissza az Úr, én őt szerezzentem. De jó ég, remélem, még messze van. De tudod, amióta rá kellett döbbennünk, hogy az Isten ítélőszéke, az a Zsidó 4.16 szerinti kegyelmi szék, ahova minden nap megyünk, már nem félünk annyira. Már egyáltalán nem félünk. Most már tulajdonképpen várjuk is. Amen. Isten áldjon meg benneteket, és köszönöm, hogy elhordozhatok szeretetben. Isten áldjon, Pásztor Csaba.
Ezt teszi fel a kérdés Dávid. Mit tehetnék, mit adhatnék az Úrnak az ő jó téteményéért? És aztán ez van. A szabadulásért való poharat felemelem. Mit tehetnék, Uram? Fogadd el. Oké, fogadjuk el. Bármerre mennék el, de mindig látom. Szeret bennünket, hanem szerethető. Adjunk egy nagy tapsot az Úr Jézusnak. Egy nagy tapsot az Úr Jézusnak. Ahogy Istennek a terve felülír mindent, hogy az ő keze alattunk van, hogy halljuk a dalban is, bárhol lennénk, ő körbevesz. Mit tudunk erre mondani? Maradj veszteg! Maradj veszteg, fogadd el, nem mozog ki, helyizeg mozog, nyugi, mindegy, hogy miben vagy, nyugi. Köszönjük, Urunk, köszönjük. Oké? Úgyhogy Pásztor Győzőt szeretettel látjuk még valamikor máskor, így van? Így van? Oké. Meghívás borítékolva van, jó? Szeretettel látunk valamikor benneteket, máskor is. Ja, nagyon jó, köszönjük. Úgyhogy holnap találkozunk 10:30-kor, 6-kor, és csak folyt köv, ez egy igazi lakoma, ahogy itt vagyunk. Vannak szendvicsek, lakomáról jut eszembe, úgyhogy maradjunk közösségbe. Figyeljetek, nem csörög a pizsama, nem csörög, nem, maradunk, jó? Maradj nyugodtan, van szendvics, fogyasz, legyünk közösségbe, teremrendezők, egy kicsit pakoljuk ott félre, hogy legyen hely a közösségre, jó? És láttam hátul valami csoda kávégépet, oké, amivel valódi kávét lehet csinálni, oké? Hogyha érdekel téged, van egy kávégép, kóstold meg, nem a gépet, hanem amit csinál, oké? És legyünk közösségbe, szeretgessük egymást, öleljük meg egymást, bátorítsuk egymást, beszélgessünk egymással, ezekről a dolgokról építsük egymást, és hálát adunk az Úrnak. Isten áldjon bennünket. Sziasztok!